Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Az ember nem is gondolná, mennyire közeli és egyértelmű eseményeket lehet ezerféleképpen értelmezni. Hogyan lehet például egy püspökről elfelejteni, hogy püspök volt? Lehet egyes embereket kitörölni a nép emlékezetéből? Bármennyire hihetetlen, lehet. Egy ilyen esetről számolunk be. Gacsa János délvidéki református egyházi vezetőről írt könyvet Matuska Márton, újvidéki író, Megvert pásztorunk címmel.
Egy éjjel áthívták a községházára, fegyveres valaki ment érte, ő átment jóhiszeműen, és soha többet nem jött ki élve a községházáról. Nem tudni pontosan, hogy mi történt. Egy fiatal ember, aki annak idején a Torontálvásárhelyi községházán dolgozott, egy éjjel indultak volna haza, miután befejezték a munkát. Földszinti lépcső aljon ott rájuk fogta a fegyvert két őr, és visszaparancsolta őket, hogy nem mehetnek ki az ajtón. Ezek nem tudták, hogy miről van szó. Aztán hallották, hogy mi van már velük. És akkor az udvaron egy másik őr, egy harmadik, az meg visszaszólt, hogy az egyik már kinyiffant, a másik még él. Innen tudjuk, hogy kettőt vertek ott agyon. Egy tanú azt látta is, hogy ott vertek valakiket. Erről szól ez a Gacsal János könyv. Miért adtam olyan címet neki, hogy megvert pásztorunk? Nem csak egy papunkat, egy püspökünket vertek agyon, hanem csak azok közül, akik magyarok voltak, 30-at ismerünk név szerint. Gacsal János itt Magyarországon született 1881-ben, a 10-es években ott élt a délvidéken, Pancsován. Az első világháború alatt tábori lelkész volt. 42. decemberében püspökké választották. Meghatározott időben ő kiült a paplak elé pipázgatni. És akkor az arra járók elők, azok tudták, hogy most ő mellé oda le lehet ülni, beszélgetni, és a tiszteletes úrnak mindent elmondani. És ők ott meghányták, vetették, és akkor az illető tovább ment. Azon föl mondjuk a vonatra ült, ő mindig harmadosztályú kocsiba. Ezt a mai emberek már nem is tudják, hogy volt az első, második és a harmadik osztály. Most egy püspöknek dukált az első osztály is. Meg róták szinte, tehát emberek, hát én ott nem tudok beszélgetni a híveimmel. Ilyen ember volt, a falu lelke volt, csak ugyan. Csak példaként szoktam emlegetni a kántorát. Vitkai Gyula volt annak a dalnak a szerzője, amelyik úgy kezdődik, megfordítom kocsim rúdját, ugye így megy a dal, és az a refrénje, hogy odahaza szebb a szenvedés is. Azt hiszi az ember, hogy nincsen benne a nagy politika, holott mélységesen benne van. Tudnélik, a király Jugoszlávia idején a délvidékről az állam segítette a magyarok kivándorlását. Hajót bérelt, és aztán elhíresztelték az emberek között, hogy ki lehet menni Dél-Amerikába anélkül, hogy a hajójegyét fizetni kellene. Hanem amikor kiértek a szerencsétlenek Brazíliába, vagy Argentinába, vagy Uruguayba, ugye, akkor ott közölték velük, hogy le kell dolgozni a hajójegy árát. Azok ott elvesztek a nagy tömegbe. Gacsal János megbeszélte a Vitkaival, hogy valamit kellene tenni a kivándorlás ellen. És azért írta Gacsal ezt a szöveget, hogy nem kell elmenni, mert odahaza szép a szenvedés is, és ezt megzenésítette a Vitkai Gyula. 23-tól 1944 novemberig a haláláig szolgált. Torontálvásárhely, vagy Debeacsa, vagy Debellács. Ott szolgált és szervezte a falu életét. Abban az időben a falunak már forgó színpada volt, ami egyedülálló dolog volt. Fedezetét azt úgy szerezték, hogy a 800-as évek vége felé ott vásártartási jogot váltottak, hatalmas vásárokat szerveztek, pénzt hoztak a faluba, olyan gyönyörűséges református templom talán nincsen még egy a világon, mint amilyen az falusi templomról beszélek, ugye.
Most is megvan.
Megvan még, hála Istennek, most is, és ápolják is, csak hát ugye közben elszegényedett a falu, színdarab írt. Ő játszotta az egyik színdarabban Rákócit, voltak jegyszedők, felügyelők, tűzoltók, a színfalak festése a helyi piktorokra tartozott. Oda kellett egy csizmadia, mert hát Rákóczi már csak nem lépett föl csizma nélkül, hiszen a falusi bíró is, meg a tiszteletes úr is csizmába járt, de ahhoz kellett egy mente, kellett tehát szabó is. Nem volt olyan előadás, amelyik ne lett volna zsúfolt nézőtéren bemutatva. azt hirdette, ami a később alakuló jugoszláv vezetőknek nagyon nem tetszett, hogy az itteni magyarok azok Magyarország után sírnak. Annak ellenére, hogy ő csak ugyan emberséges volt, 41-ben agyonverték. És annak ellenére verték agyon, hogy a helyi magyar kommunista párt titkár, aki 44-ben a partizánok bevonulásakor ki lett választva helyi párttitkárra, azt mondta a püspök úrnak, hogy tiszteletes úr, őt végig tiszteletes úrnak szólították, amíg engem lát, addig nem fogja semmi bántódás érni, én garantálom. Ez a német Péter be volt börtönözve a kommunistasága miatt. Odahaza két elláthatatlan gyereke és a foglalkozás és vagyon nélküli felesége maradt. A Gacsal tiszteletes úr elintézte, hogy a falu gondoskodott ezeknek az élelmezéséről, mert minden reggel teljes kánába kaptak tejet és egy kenyeret. Ezért volt hálás. Hát egészen megdöbbent ez a pártitkár, amikor egy útjáról visszatérve azt közölték vele, hogy a tiszteletes úr eltűnt. Azok a papok, akik kilettek végezve, majdnem mindegyikük mondott egy háladó istentiszteletet Szentmisét 41-ben, amikor a magyarok megérkeztek. Nem volt a magyaroknak állampolgársága, nem volt szavazati joga, nem alakíthattunk politikai pártokat. Az én testvérnénéim hatan mind szerb iskolába jártak, mert a Matuska név az nem magyar, hanem szláv név. És volt egy törvény, amelyik arról szólt, hogy a nem magyar vezeték nevű emberek nem írathatják a gyerekeiket magyar tannyelvűen. Iskolába. Ezeket a papokat mind likvidálták. Amellett, hogy a tömeget írtották, a magyar tömegét, a papokra külön vadásztak. És az új gárdának valamelyik tagja olyan volt, mint ez a német Péter, aki miután közölték vele, hogy a tiszteletes úr eltűnt, elkezdte keresni. Pedig intették fölülről, hogy hagyjad abba Péter, te neked nem ez a dolgod, megvannak a te párt feladataid. A Péter az tisztességes ember volt, és kereste a papot, egy éjjel bekopogtak hozzá, kiaült az ablakon, és lelőtték. Tehát a német Péter nem jó kommunista volt, mert becsületes volt. A legújabb példám erre két bíró, akik Újvidékhez közel Kabol nevű helységbe szolgáltak. Az egyik Andor, a másik Mihály volt. Ezek megakadályozták, hogy a faluban 42-ben a hideg napokból ismert esemény keretén belül kivégezzenek 200 szerbet. Ez a két bíró, meg még néhány tekintélyes polgár a csendőr parancsnoknak a kérésére aláírt egy nyilatkozatot, hogy az életükkel garantálják, hogy az itteni szerbeket nem kell kivégezni, mert ezek nem ellenségei magyar államnak. A háború végén mégis mind a kettőt likvidálták. Ez egy antihős, hát magatartásával ellenpropagandája, ha csak létezik is, ha nem szól egy szót se, annak, amit titóék hirdettek, hogy a magyarokat meg kellett ijeszteni, be kellett törni, hogy nehogy már más ideológiák szerint tisztességes embereknek a példáját akarják követni, megfélemlítés után, aztán már annak örülhettünk, hogy egyáltalán beszélünk még magyarul, és akkor Tito utána már úgy kezdett szerepelni, mint a kisebbségeknek a védelmezője. Arra még nem került sor, hogy akár egyetlen egy sírt is föltártak volna, véletlenszerűen föltúrtak elég sok tömegsírt, mint mondjuk Csúragon, ahol vagy 600 embert likvidáltak, fölásadták az egész területet, akár Csúragon, akár Kúlán, hiába keresnék a tömegsírokat.
Hogy került ennek a történetnek a közelébe Kacsal János életét, miért írta meg?
44-ben, amikor Temerinbe történt a tömegírtás, akkor elvitték az édesapánkat is, és több hónapon keresztül nem volt odahaza. Összeterelték a falu teljes férfi lakosságát, 80 embert likvidáltak, egyik gyereknek is hiányzik az apja, másiknak is hiányzik az apja. Rögzült bennünk, noha nem volt szabad róla soha beszélni. Annyira féltünk az ilyesmitől. Aztán, amikor újságíró lettem, mindig a terepet jártam, és bemegy az ember egy faluba, ha ott valakivel jóba van, és elkezd vele komázni, akkor hall olyasmit is, ami nem megírni való, És akkor mondták, hogy itt is történt, amott is történt, akkor mutatták, hogy az emberek itt vannak elásva, Bezdámba, a plébános, megmutatta egyszer a halotti alakönyvet, és hogy mit, nézd meg, hogy hányat kivégeztek itt. És 101 nevet találtunk. Amennyire el akarták tüntetni a nyomokat, nem sikerült. Ugye korábban csak képletesen szoktam mondani, hogy az ilyen titkokat a tyúk is kikaparja, a disznó is kitúrja. Történt, hogy Magyar Kanizsán a hevenyészve elásott tömegsírt a vaddisznók kitúrták, és a hatóság kénytelen volt intézkedni. Ezek kinőnek a fődből. Úgy látszik, hogy most jött el annak az ideje, a legutóbbi délszláv háborúnak a tömegsírjait már jó részt föltárták. Ezeket a 44-45-ösöket még nem. Most alakult meg Szerbiában egy bizottság, amelyik előbb föltérképezi az összes tömegsírt. Nem csak magyaroknak a tömegsírjait, hanem a többiekét is. És itt kell az a segítség, amit csak Budapest tud nyújtani.
Most így utólag, tehát most már egy történelmi távlatból, ha megnézzük a hidegnapokat, és megnézzük ezeket a vérengzéseket, akkor erről hogy lehet beszélni? Mert azért a hidegnapok is tényleg szörnyűség volt, azért valljuk be még akkor is, hogyha esetleg az arány nem olyan.
Persze, hogy arról is beszélni kell, csak ugye sértő az, hogy a 42-es razziáról mindig lehetett beszélni, még a Horthy idejében is, hát a Magyar Parlamentben is szóba került ez, és a Magyar Parlament kártérítést szavazott meg. Na de a 44-es megtorlásnak majdnem azt merem mondani, hogy semmi köze ehhez. A Gacsal tiszteletes úr keresztleveleket hamisított, hogy megmentsen embereket a német éra idejében, és mégis meg kellett halnia. Azt, amit a 42-es razziáról nekünk, magyaroknak el kellett mondani, azt jó részt elmondtuk mi magunk. Cseres Tibort nagyon sokan elmárasztalják azért, hogy megírta a történetet. Nagyon jó, hogy megírta. Volt már magyar államfő, aki azt bevallotta, hogy a bűnösöket felelősségre vonták. Nem úgy történt, ahogyan kellett volna, de mutassanak még egy példát, hogy akár csak ilyen mértékben is a háborúba álló felek egyike a saját főtisztjeit felelősségre vonja, és egy kártérítést fizet.
Erről viszont nem beszéltek semmit, erről a másikról.
Most idefelé jövet, a sofőrrel beszélgettünk, hogy hát hova megyek, mit csinálunk. Mondom neki, hogy hát a 44-45-ös magyar vérengzésről folyik majd beszélgetés. Kérdezem, hallott erről? Nem, semmit. Azért valamit tennünk kell az ellen, legalább párja legyen a 42-es eseményeknek, hogy nehogy már úgy tűnjön, hogy mi gonoszabbak vagyunk másoknál. Holott a 44-es áldozatoknak a száma többszörösen túlhaladja a 42-esekét.
Isten áldja meg a magyart, tartson neve, még a föld tart. Isten áldjon meg bennünket, minden igaz magyar embert, minden igaz magyar embert.
Matuska Márton újvidéki író beszélt Gacsal János püspökről. Most a délvidék nyugati részére Horvátországba utazunk, Bellai Zoltánnal együtt, aki néhány hónapja meglátogatta a Kárpát-medence legdélebbi magyar református templomát Prekinszkában, egy nagy ünnepükön.
Van egy falu a bosnyák-horvát határ közelében, Prekinszkának hívják ezt a falut, ahol él 21 néhány magyar református. Azt ugye tudtam a történelmi tanulmányaimból, hogy Pozsega vármegye az valamikor a Dunántúli egyházkerülethez tartozott, annak a szorvány területe volt, illetve a belső Somogyi egyházmegyéhez, mint ahogy Dunántúlhoz tartozott Árbovára, fönt a Vágbölgyben. Na, elkezdtem keresni a térképen ezt a falut, és nem találtam. Annyira pici falucska, hogy nem lehet megtalálni. Az ottani kollégát jelezte, hogy ott van egy gyülekezet, meg van egy 105 éves templom. A 100 éves évfordulót nem ünnepelték meg, de a 105 éves szeretnék. És nagyon örülnének, hogyha az egyházmegye és meg az egyház kerületünk is képviselné magát ezen az ünnepségen. Hát így jutottunk Prekinszkára Köntös főjegyző úrral, meg Nagy Csabával, a Somogyi esperessel. Valami egészen fantasztikus élményben volt részünk. Szorványban Daruváron, Liszkiben, Brekinszkán, és én nem tudom még, hogy hívják ezeket a pici falukat, ott él néhány száz magyar. És ezek együtt voltak ott. Kultúrcsoportok, tánccsoport, énekkarok, egy degeszre tömött templom, egy gyönyörű istentisztelet volt, de ott volt, aki számított azon a környéken, országgyűlési képviselők, magyar kisebbségi kormánybiztos, polgármesterek a környező településekből, és a templomi alkalom után tulajdonképpen egy hatalmas református búcsú kerekedett. Cigányzenekar volt, és nótáztunk az ebéd közben. Oda jött hozzám egy néni, van édesanyám korú, azt mondja, hogy tiszteletes úr, az én lánykori nevem is Bellai. És honnan tetszettek ide kerülni? És azt mondják, hogy Somogyból. Valamikor a 19. század közepe táján, azokból a somogyi református falvakból, ahol ki lehetett volna tenni a megtelt táblát, nem volt terjeszkedési lehetőség, egy csomó sok gyerekes szegény család elindult, és lement egészen a történelmi Magyarországnak a déli határáig, és ott mutattak nekik egy erdőt, és azt mondták, hogy ha ezt kiirtjátok az erdőt, és megművelitek a földet, akkor a tietek. Így jöttek létre ezek a falvak, és túlnyomó többségben ezekben a falvakban belső Somogyból származó emberek élnek. Egy nagyon lepusztult állapotban lévő templom, a templomuk gyönyörű egyébként. Igazából van egy ilyen szándékunk, hogy segítünk az ottaniaknak, hogy rendbe lehessen tenni ezt a templomot. Ez a történelmi Magyarország legdélebbi református közösségem. Fontosnak tartanánk, hogy ez a templom megújuljon, megszépüljön.
Hol van ez pontosan?
Magyarországról átmegyünk a Dráván, Verőce, Virovitica, aztán Daruvár, Okucsánya, ahol a magyar központ van, az durván 30 kilométerre van ettől a területtől. Már ez Pozsega vármegye.
És hogy van ott az egyházi szolgálat?
Hosszú ideig nem volt református egyházi jelenlét. Néhány évvel ezelőtt a haraszti kolléga kapott megbízást 200 kilométerre. Most elkezdődött az összegyűjtése újra azoknak, akik még ott ezen a területen élnek. Az idősebbek beszélnek magyarul, a gyerekeik már nem, unokáik pláne nem. Minden esetre ott, ezen az ünnepségen mindenki ott volt, az unokák is. Változatlanul magyarnak vallják magukat, azzal együtt, hogy egy kukat nem beszélnek magyarul. Táncolnak a népi tánccsoportban, énekelnek az énekkarban. Most elindult, elkezdődött ott egy ilyen szórványmunka összegyűjtése.
A tapasztalat, hogy a délvidéken veszítik a magyarok a legjobban el a nyelvüket, sokszor egy nemzedék alatt.
Hihetetlen mértékű szórvány helyzet az ő helyzetük. Egy horvát tengerben él pál magyar.
Régen is így volt?
Hogyne, tehát ott körbe horvát falvak vannak, soha nem voltak hagyományosan magyar falvak ezek. Én mindig örömmel tapasztalom Horvátországban, hogy ott a kormányzati hozzáállás is, meg a környezetnek a hozzáállása is egy nagyon pozitív. Ott, ahol nincsen szorító kényszer, Amerikában nem véletlen lesz a második, meg harmadik generációs magyar. A nevében magyar, de a nyelvében már régen nem. Ez a folyamat, ez Horvátországban is jelen van. Kemény vita is van a horvátországi magyarok körében, hogy ez az asszimilációs folyamat, ez jó, hogyha nemzettudatban, gondolkodásmódban én őrzöm a magyar voltomat, vagy nem jó. Látom ennek a feszültségét még a kollégák egymással való viszonyában is.
Hitüket is elvesztették? Tehát a reformátusságot is?
Abszolút nem. Például a néni, akinek a családi neve ugyanaz, mint az enyém, a néni az unokájából volt ott, és az unokája már keményen töri a magyart. De ő magyar és református. Ezen az istentiszteleten is az igehirdetést is fordította a kolléga magyarról horvátra, hogy a családlátogatások során is magyarul beszél azzal a családtaggal, aki még beszél magyarul, de például, ha tart egy családi áhítatot, akkor az valószínű, hogy kénytelen horvátul tartani már.
Nyilván nem mindenütt így élnek szorványban a reformátusok.
Persze, tehát ott, ahol zárt tömbökben élnek, ott egészen másként működik a dolog. Kóró, hogy egy gyakorlatilag színmagyar falu, meg ott a környező települések is, ugye Haraszti, Kopács és a többiek. 21-22 gyerek jár Kórógyal a magyar iskolába, a horvát kormány finanszírozza ezt a kis létszámú iskolát, ingyen adja a magyarul tanuló gyerekeknek a tankönyvkiadók által kiadott tankönyveket. Ott a világ legtermészetesebb dolga az, hogy van magyar iskola.
Zúgódik, durful magában a világ, agyarkodik együtt a sok pogányság, és a népek mit gondolnak, csak hívság. Krisztus ellen támadott sok hamisság, felállottak a nagyföldi király. orvos ellen sokféle támadások.
Hallgassák meg a következő hét református eseményeit, híreinket.
A Keresztény Egyházak lelkészeinek sorsa a Megszállt Lengyelországban címmel nyílik kiállítás november 28-án 11 órakor a Pápai Református Kollégium Tatai Gimnáziumában. A megnyitóhoz kapcsolódva vetítik a Katyn című filmet 16 órakor Tatán az Estmoziban. A debreceni kántus november 29-én ünnepli fennállásának 270. évfordulóját. 10 órakor ünnepi istentisztelet lesz a kollégium oratóriumában, és 18 órakor zárul a rendezvény a nagy templomban zenés istentisztelettel. A Születéstől a halálig és tovább című Calvin kiállításhoz kapcsolódva Josipovics György grafikus művész tart képelemző szemináriumot december 1-én 18 órától Budapesten a Mai Manóházban, cím Nagymező utca 20. Calvin hatása a magyar protestantizmusra címmel tart előadást Milisics Máté művészettörténész december 1-én 18 órától Budapesten az Arany János utca 49 szám alatt. Calvin emlékdélutánt rendeznek a Budapest Csepel református gyülekezetben november 28-án, amelynek keretében leleplezik Sárosi Tibor fafaragó művész Calvin Jánosról készített művét, és dr. Ladányi Sándor egyháztörténész tart előadást. Cím Tanácsház utca 13. Magyar lelkiállapot címmel dr. Kopp Mária tart előadást a Debreceni Református Kollégium budapesti baráti körében, ugyancsak november 28-án 15 órától Budapesten a Tábornok utca 2 szám alatt. Önzés elmagányosodás címmel tart előadást Frany Tamás agykutató november 29-én 17 órától Budapesten a 11. kerületben a Rétköz utca 41 szám alatt. A Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat nevelőszülői hálózatának munkatársai tartanak ismeretterjesztő előadást a Budai Református Egyházközségben, szintén november 29-én 13 órától, cím Budapest, Szilágyi Dezső tér 3. Adventi ökumenikus evangelizációs hét lesz a Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközségben november 29-től december 4-ig, esténként 6 órától. A gyülekezetben Mike Sámuel baptista lelkész, Pap Tibor református lelkész, Szeverényi János és Itzés István evangélikus lelkészek hirdetik az igét. Zsoltáros istentisztelet lesz november 26-án 18 órakor Budapesten a Calvin téri templomban. Igét hirdet Molnár Zsolt, 5 éves teológus. Háladó istentiszteletet tartanak Szadán a református templom külső felújítása alkalmából november 29-én 15 órától. A Soroksár újtelepi református templom építését támogató jótékonysági képzőművészeti árverése kerül sor november 27-én 17 órakor Budapesten, a 23. kerületben, a Szent László utca 149 szám alatt. Az árverést követően Vas Albert irodalomtörténeti estet is tartanak, melyen közreműködik Takaró Mihály irodalomtörténész. Végül fiataloknak szóló hírünk, hogy a 3. országos református asztali jégkorongbajnokságot november 28-án tartják reggel 9 órától a Kápolnásnyéki Művelődési Házban. Erre várják református gyülekezetek csapatainak jelentkezését.
Hallgassuk meg Isten szavát a Római Levél első fejezetének 20. verséből. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértve látható. Az emberi test egyik legtökéletesebb szerve a szem. Ehhez még csak megközelítőt sem tudunk készíteni. Pontosan beáll szemünk lencséje a közeli és távoli dolgokra. Akinek az Isten megadta, hogy lát, az valami egészen különleges módon észleli a világot, mégpedig térben. Azért láthatunk térben, mert a két szemünk kicsit eltolva látja ugyanazt a képet. De akinek nincs lehetősége arra, hogy a szemét használja, az is láthat, egészen hasonló módon, a lelkével. A lelkünknek is pontosan ugyanígy szüksége van lencsére, azaz arra, hogy a kicsiben meglássa a nagyot és fordítva. Gyakran a dolgokat a környezetünk igyekszik méretében felcserélni. rövidlátóvá tesznek. Óriás plakátokon hatalmasan növesztett csecsebecséket adnak elénk. Megváltoznak a méretarányok. De még a plakáton túl is. Kislányunk sokszor egy-egy papírt szorongat a kezében. Anya, írd alá, anya, meg kell tanulni, anya, azonnal hívjuk fel. És ilyenkor Fancsali képpel néz, és csak az ő ügye létezik, semmi más. De mindannyian képesek vagyunk így beszűkülni. Csak ezt add meg, uram, de most mindjárt. Magunknak is elhisszük, hogy az élet ennyire szűkös. Ha lelkünk képes a rövid és távoli látásra is, akkor észrevesszük az Istent az alkotásaiban. Nem az Isten lesz az alkotás, hanem felcsillan az örökkévaló kéznyoma. Itt is, ott is. A rádióban dolgoznak az udvaron. Ki van téve a tábla, a magasban dolgoznak. Számomra ez a kiírás mindig szinte aranymondás volt. Felmelegíti figyelmeztetése a lelkemet. A magasban dolgoznak. Nem csak a földön, nem csak mi. Nem csak az van, amit mi kifőzünk itt. A jólátás másik fontos tulajdonsága, hogy térben lát. Két képet kicsit eltolva. Lelkünkben hányszor uralkodik el egyetlen kép, és más szögből képtelenek vagyunk ugyanazt megvizsgálni. Nem csak a politika, a családi élet, az egyházi élet, a munkahely is tele van csőlátó emberekkel. Csak az lát jól, aki képes kicsit más szemszögből is megnézni ugyanazt. Ha nagyon nagy a két kép között a távolság, akkor összezavarodik az ember. Akkor két külön világ működik bennünk egymás mellett. Nem kell a földet beutaznunk, nem szükséges Afrikából szereznünk rálátást a helyzetünkre. De érdemes a szomszédba elmennünk. Érdemes egy icipicit elmozdítanunk azt a jól begyakorolt gondolatsort, amit mindig válaszolunk otthon, amikor megkérdezik, például, hogy hogy vagyunk. Szebb lesz a világ, ha egy kicsit kilépünk, megszokott, nincs semmi különös, miért nem vitted ki a szemetet, igazán megtehetted volna is hasonló formulákból. Ugyanezt nézzük meg a másik szemével, egy kicsit mozdítsuk el a képet. Valami ilyen lelki látásra hív Pál apostol, amikor azt mondja, Isten örökkévalósága megismerhető teremtményeiből. Ha egy picit elgondolkodunk, kiengedjük magunkat a megszokott kerékvágásból, akkor egyszerre beszélni kezd a természet. Több üzenete lesz, mint gondolnánk. A megismerés egyik útja, ha úgy veszem a dolgokat, ahogy vannak. Élem az életet, aki kapja, marja. Minden úgy jön előttem, mint egy tehervonat. Enyém a világ, enyém a virág a vázámban, majd ott megy tönkre. A másik út, ha közelről, távolról, a többiekkel együtt, kicsit a másik szemével is látom az életet. Ez a szabad ember megértése, olyan emberi, aki kapja és adja. Ha megkapjuk ezt a látást, akkor biztosan meglátjuk Istent ebben a világban. Megszeretjük, mert ő előbb szeretett minket. Amen. Elköszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333 111 8-as budapesti számon és a 0630 333 111 8-as mobiltelefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146, Budapest, Abonyi utca 21. Megtalálhatnak minket a világhálón, címünk tebennedbiztunk.hu. Innen levélben is elküldjük műsorunk gépelt szövegét annak, aki kéri. Ez a címünk reformatusok@levele.hu. Minden nap délután 5 órától lelki kérdésekkel hívhatnak bennünket a 201 00 11-es budapesti telefonszámon. A most hívható szám 333 111 8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A református egyház fél óráját hallották hallgatóink.